Alapvetően a monetáris politikáról és elsősorban az infláció alakulására fogok ezen belül beszélni, de mindenképpen lesznek kapcsolódó pontok, és szerintem nagyon jó előkészítő információk hangzottak el eddig. Amit előjáróban mondanék, hogy igen, nagyon sok dián szerepelt már olyan téma, ami, és láttam, örömmel láttam MNB-s diákat is, tehát nagyon sok oldalról próbáljuk megközelíteni és felmérni, hogy hol tartunk, mi a jelenlegi állapotunk. De amit így főüzenetként el tudok mondani, és most a márciusig a legaktuálisabb előrejelzésünk, és azt szerint tudok egyelőre menni, kollégák már elkezdtek dolgozni a következőn, de ez majd csak júniusban fog előjönni. Itt azt látjuk, hogy az idei évben még nem fogjuk az inflációs célunkat, tehát a 3% körüli inflációt elérni az év egészében, annak ellenére, hogy most ugye a legutóbbi inflációs adatok szerint már elég közel járunk ehhez, tehát 3,6% volt, de azt gondoljuk, hogy majd az év közepén egy pici emelkedés lesz, és ilyen 4-5% közé fogunk visszamenni, és az év egészében is még fölötte leszünk az inflációs célnak, de a jövő évben, illetve a 26-os évig, tehát eddig tart a mi előrejelzésünk, már úgy számolunk, hogy igen. Ami nagyon fontos viszont, és ezt már érintették előttem is, hogy az infláció szerkezete átalakult. Tehát, hogy ezt a pályát befussuk, ehhez egészen eltérő gazdaságpolitikára és eltérő döntésekre lesz szükség, mint az elmúlt évtizedekben, és fogok mutatni el is diákat. Amit most így rövid távon látunk, hogy bővülni kezdett a fogyasztás, de ez egy nagyon lassú, nagyon enyhe bővülés, és ugye az összetevőt is, ha megnézzük, ebből annyi látszik, hogy nagyon-nagyon fokozatos a lakosságnak az óvatosságának az oldódása, tehát itt még várni kell egy dinamizálódására. Ami örömteli, hogy mi azt látjuk, hogy javult a kockázati megítélése az országnak. Itt nyilván sok mutatót lehet nézni, mi ezeket próbáljuk összerakni, és abból az összkép jön ki. Nyilván vannak mutatók, és itt jó párat felsoroltak a kollégák már, amikben még bőven van mit javítani, sőt, amik esetleg még romlottak is az elmúlt évben. Amit a saját monetáris politikánkról elmondhatjuk, ugye 2023. október óta csökkentjük az alapkamatot, tehát az elmúlt picit több mint fél év során 13%-ról jöttünk le a mostani 8,25%-os kamatra, és a jövő kedden lesz a következő lehetősége a monetáris tanácsnak, hogy változtasson a kamatot, amit mindenképpen hangsúlyozni szoktunk, hogy nagyon óvatos monetáris politikát alakít ki a monetáris tanács, és az utolsó pontban látszik, hogy miért. Mi azt gondoljuk, hogy egy pénzpiaci stabilitás az, ami az inflációt is tudja segíteni, leszorítani, és összességében az egész gazdaság szempontjából nagyon fontos ez a stabilitás. Úgyhogy amikor láttam ezeket a cikk-cakkos ciklusos ábrákat, akkor nagyon egyet tudtam azzal érteni, hogy a stabilitás az, ami az alapját teremtheti meg egy stabil, magas gazdasági növekedésnek, és az MNB-ben ezért dolgozunk, hogy egyrészt egy árstabilitás, de úgy általánosságban is a stabilitás övezze a gazdaság növekedését. Amivel kezdenék, ez az inflációs kilátások, szerintem ezen gyorsan végig szaladunk, mert itt vannak talán így előre tekintve jó hírek. Egy kollégák sok országot visszanéztek, és ez egy elmúlt 50 év elérhető adatai alapján próbálták ezt fölvázolni, hogy mik voltak a sikeres dezinflációk, az inflációs csökkentésnek a pályái, és itt azokat az országokat néztük külön figyelemmel, akik 20% fölötti inflációra indultak, úgy itt szerepeltek is a diákon, hogy mi is 25% fölött kicsit több mint egy évvel ezelőtt ott tartottunk, és ez a kék vonal az, ami Magyarországnak a pályáját mutatja, és ameddig tart a vonal, ott tartunk most, tehát 18 hónapja léptük át a 20%-ot, tehát egy elég nehéz másfél év van már mögöttünk, de azt látjuk mi ez alapján, a gazdaság történeti minta alapján, hogy ez azért a sikeres dezinflációs minták, pályákhoz tartozik, tehát mi úgy látjuk, hogy a dezinfláció szempontjából jó úton haladunk. Ehhez azonban nagy szükség volt arra, hogy szigorú monetáris politikát hajtsunk végre, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy a gazdaságpolitikai ágak összefogására is szükség volt az elmúlt időszakban. És mi azt látjuk, hogy a mi előrejelzési horizontunkon, tehát az a 25-ös év közepétől terjed, amire mi lövünk, tehát az időszak, amire a monetáris politika hatni tud, mi úgy látjuk, hogy teljesíthető az inflációs cél, tehát az éves előrejelzésünk 3% körül alakulnak a következő két évben. Ehhez azonban nagyon fontos feltételek vannak, és ezeket itt oldalra föl is tettük. Az ilyen bűvszó szokott lenni, hogy horgonzott várakozások, ez nagyon-nagyon fontos, és ez kell hozzá, tehát hogy enélkül ez nem megy, és ez egyrészt a bérezésnél, másrészt az árazásnál is megjelenik. Mi azt feltételezzük, hogy előre tekintve ez érvényesülni fog, de ezen mindenképpen dolgozni kell. A másik pont a pénzpiaci stabilitás fenntartása, és itt nagyon sok fajta pénzügyi piac van Magyarországon, vannak kitüntetett állampapírpiac, devizapiac, ezekre mi úgy tekintünk, hogy ezeknek a stabilitása szintén elengedhetetlen. És amit mi hozzá tudunk tenni, ez pedig még a fegyelmezett monetáris politika, az azt jelenti, hogy egy relatív erős reálkamatot, magas pozitív reálkamatot fogunk fenntartani. Említettem már, hogy az infláció szerkezete átalakult, és erről már volt is szó a korábbi előadásokban. Ugye a 17-20-as időszakot, azt a 4 év időszakot szoktuk viszonyítási alapként tekinteni. Az az időszak, amikor kereke 3% volt az infláció összes összérték, ez az első oszlop. Itt azért ugye azt el lehet mondani, hogy a 20-as év az már a Covid-dal terhelt volt, de ha azt levesszük, akkor is pont 3%, tehát 19-ig is igaz ez a mondás. A Covid az nagyon érdekes volt infláció szempontból, nem okozott igazából változást a korábbi folyamatokban. Ami viszont nagyon eltérő volt a mostani időszakhoz, ahol 3,7%-nál járunk, tehát hogy közelítünk a 3%-hoz, de még nem értük el. Ez a zöld oszlopban kell keresni a nagy eltérést, ami egy stabilabb és lomhább változás a szolgáltatásoknak, a piaci szolgáltatásoknak az áremelkedése. És látszik, hogy ez sokkal-sokkal magasabb ebben az időszakban, ahol most tartunk. Ez az első negyed évnek az átlaga 10% fölött van. Tehát ezzel kapcsolatban az a mondásunk, hogy ahhoz, hogy itt vissza tudjunk tartósan érni a 3%-hoz, ehhez szükség van arra, hogy az importált inflációt leszorítsuk, tehát anélkül nem fogjuk tudni elérni a 3%-os célt, illetve az üzemanyagoknál ugye most látjuk, hogy egy kedvező kép van most, ez az első 3 hónapban mínusz 4%, bármennyire is meglepő, ugye mindenki 650-es üzemanyag árakra gondol, de ez éves dinamikában még egy negatív, tehát egy csökkenést jelent. Előre tekintve, hogy ez egy bizonytalan időszak, és azt látjuk, hogy az olajárak például magasabbak már, mint egy évvel ezelőtt voltak. Tehát nem bízhatunk abba, hogy ez a sárga oszlop ez folyamatosan segíteni fog minket. Ezért is van szükség arra, hogy gyakorlatilag, amiről még nem beszéltem, a kék oszlop lehet az, amelyik a megoldás kulcsa lehet, de itt is még lejjebb kell tudnunk szorítani az inflációt, hogy elérjük a hosszú távú célt. Ami nagyon fontos még az inflációban, és erről is már esett szó, hogy a külső környezet milyen, és ebből ez egyik összetevő a külső inflációs kép. Itt két nagy régiót tettük itt fel a kollégákkal az ábrára, egyrészt az amerikai infláció, hogy alakul is az eurozóna inflációja. Itt ugye szintén volt egy nagyon gyors, bár a 10% körülről induló, tehát azért nem voltak ők 20% közelében, induló dezinfláció, ami nagyon gyors volt eleinte, de végén látszik, hogy ellaposodik, sőt, az Egyesült Államokban is pont ez okoz azért az elmúlt időszakban turbulenciát, mintha nem akarna visszatérni a 2%-ra, tehát hogy nagyon-nagyon lelassult a végén, és ez azt jelenti, hogy a külső inflációs környezetből nem számíthatunk arra, hogy egy nagyon erős dezinflációs nyomás érvényesül, ez az egyik hatás. A másik pedig az, hogy a külső monetáris politikai feltételek is elég szigorúak lesznek, ezt már láttuk is az elmúlt pár hétben, pont ez volt megint az újdonság, hogy az amerikai jegybank azt kommunikálta, hogy az ő monetáris politikájuk is szigorú marad, és szigorúbb, mint amire eddig számítottak. Következő összetevő szintén külsőre a nyersanyagok árak, és ahogy már említettem, itt az ezek itt összevont indexek, de alapvetően itt az olaj, gázárak azok, amik ezeket mozgatják. Látszik, hogy itt is egy pici emelkedés történt az elmúlt hónapokban, tehát innen is azért arra számíthatunk, hogy ez is emelni fogja az inflációt. Ha ezeket így összerakjuk, és a monetáris tanács minden negyedében megpróbálja megítélni, hogy mik azok a kockázatok, amik övezik az előrejelzésünket, és ezeket a különböző kockázati pályákba bele tömöríti az információkat, és ebből szokott kiemelni egyes pályákat. Itt az a lényeges információ ebből, hogy a kétirányú inflációs kockázatokat lát, és pont abból kifolyólag a tanácsunk, hogy ezek a külső környezetek ezek nagyon dominánsak, és nagyon befolyásolni tudják. Ilyen például, ha lassul a globális konjunktúra, és erre azért a geopolitikai kockázatok, de akár a nyersanyagárak alakulása is adhat lehetőséget, akkor ez egy csökkenő inflációt fog számolni. Viszont, hogyha a nagy jegybankok kamatcsökkentési ciklusa, és a Fedre az előbb már utaltam is, ez kitolódik, később fognak ők kamatot csökkenteni, akkor ez egy sokkal turbulensebb környezetet jelent, az pedig emelni fogja az inflációnkat. Tehát ezt a két vonalatot emelném ki. És én itt leállnék az infláció részletes ismertetésével, és átérnék egy picit talán, ami még szorosabban kapcsolódik innen az eddigi ábrákhoz, vagy eddigi mondásokhoz. Itt a jövedelmi, lakossági, bizalmi helyzetet próbálnám azzal meg alátámasztani, hogy miért gondoljuk azt, hogy óvatosan de, és lassan, de javul a lakosság bizalmi helyzete. Itt egy lényeges információ, ami ezen az ábrán van, az a kereseteknek, itt a versenyszféra reál által keresetét ábrázolják az oszlopok, és ez látszik, hogy szeptember óta már pozitív a reál kereset, tehát hogyha egy évre visszatekintünk az inflációra és a bérnövekedést összehasonlítjuk, ezek már pozitív értékek, de az is látszik, hogy hiába vagyunk most már áprilisban, és már több mint 6 hónapja zajlik ez a pozitív reál kereset, ez egy nagyon lassú folyamat, tehát még mindig a bizalmi index, az ami a kék vonalként szerepel, ez még mindig viszonylag alacsony szinten áll, tehát még mindig várni kell arra, hogy ezt érzékeljék a lakossági szereplők, hogy javul a jövedelmi helyzetük. És ezért látjuk azt, hogy sokkal óvatosabb a kiskereskedelmi forgalomnak az emelkedése, tehát a fogyasztás maga sokkal lassabban tud visszatérni egy dinamikus tartományba. Sok szó volt a fiskális politikáról, és ez szerintem egy nagyon fontos tényező. Amire én itt fölhívnám a figyelmet, hogy mi azt várjuk azért erről tekintve, hogy javulni fog, csökkenni fog a költségvetési egyenleg. Úgy itt azért szó esett az elmúlt évekből, és ott egyértelmű a kép mindannyiunk számára, ez a 6,7%, ez ugye 22-höz képest még egy romlást is jelentett. Amire fölhívnám a figyelmet, hogy elsődleges egyenlegben már előre tekintve azzal számolunk, hogy egy egyensúly közeli helyzet lehet, és ami nagyon sokat ront ezen a képen, az pedig a kamatkiadásoknak a nagysága. 4% körüli, és azt látjuk, hogy ez egy lassú tényező, lassan tud változni a kamatkiadás. 5 év körül van az államadósságnak az átlagos futamideje, nem tud egyik évről a másikra nagyon sokat változni. Ami kritikait el szokott hangozni, hogy mitől ilyen magas a kamatkiadás, és itt van egy fontos dolog, amire felhívnám a figyelmet, és itt picit visszautalni, hogy miért fontos az árstabilitás, az alacsony infláció. Kollégákkal összegyűjtöttük, hogy milyen típusú államadósság elemekből áll az államadósság, és itt ami a rövid távú kamathoz, tehát mondjuk a jegybanki alapkamathoz valamilyen szinten kapcsolódik, az a piros kis szelet, az a 11%-nyi adósság, és ez is azt kell, hogy mondjam, nem közvetlenül. Tehát például a diszkont kincstárjegyet lehetne ide sorolni, ami az elmúlt 4 hónapban gyakorlatilag egy vízszintes egyenest mutat a képe. Viszont a másik összes többi tényező az valamilyen módon az inflációhoz, inflációvárakozáshoz, pénzügyi piaci stabilitáshoz kapcsolódik. Tehát nagyon fontos ezeknek a stabilizálása, hiszen ezek az államadósságot a kamatkiadáson keresztül nagyon vaskosan érintik. Ha sikerül az inflációt leszorítani, akkor mind az inflációs indexált papíroknak a kamatkiadása csökkenni fog, mind az inflációs várakozások által legjobban befolyásolt hosszú állampapíroknak a kamatkiadása fog csökkenni. A harmadik nagy tényező pedig a devizaadósság, az pedig a forint árfolyammal együtt mozog, tehát ha az árfolyam stabil, akkor itt is egy kedvező kép lesz. Tehát ezek a szempontok is azt mutatják, hogy az árstabilitás, pénzügyi piaci stabilitás nagyon lényeges. Szó esett már a fizetési mérlegről, úgyhogy én itt csak egy historikus összevetést emelnék ki, hogy ez a mostani kiigazítás, ez historikus rekordot jelent, tehát egy nagyon nagy teljesítmény van a magyar gazdaság mögött ebből a szempontból. Azért azt mindenképpen ki is emelték a kollégák is előtt, hogy ez egy speciális kiigazítás volt, hiszen az a 8%-os 22-es folyófizetési mérleg hiány, ami még a 2008-as évnél is egy rosszabb, gyengébb teljesítményt mutatott. Ez ugye 2 év alatt, sőt, már igazából tudjuk a tavalyi számot, hogy már az is egy többletet mutatott, egy enyhe többletet. Mi arra számítunk, hogy ennél óvatosan egy még magasabb folyófizetési mérleg többlet lehet a következő években. Tehát egy több mint 8% pontos javulás történt itt egy év alatt, amit ha visszanézünk a 2008-as hasonlóan nagy fizetési mérleg kiigazítása, ott nem tudott a magyar gazdaság egy ekkorát javulni, de az nagyon fontos különbség, hogy itt az energia egyenleg adta ennek a javulásnak nagyjából a felét. Tehát hogy azért ehhez kellett ahhoz, hogy egy ekkorát javuljon, hogy az energia egyenlegbe csere arányban tudjon javulni a helyzet. Ugyanakkor az is fontos, hogy itt a reálgazdaságnak az egyéb tételei, az egyéb folyó mérleg is nagyon nagyot igazított ki. Tehát, hogy a sötétebb kék oszlop is körülbelül hasonló kiigazítást hajtott végre a magyar gazdaság ebben a tekintetben, mint 2008-ról 2009-re. Tehát itt van egy nagyon nagy javulás, és amikor mi azt érzékeljük, és ez egy érdekes ábra, ezt viszonylag keveset szoktuk mutatni, hogy a kockázati megítélése milyen Magyarországnak, ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a fizetési mérlegnek. A külföldi szereplők, befektetők ránéznek egy országra, viszonylag kevés mutatót szoktak nézni, infláció, növekedés és fizetési mérleg, szerintem ez a hármat, amit így megnéznek, és akkor eldöntik, hogy mit gondoljanak erre az országról. Az infláció nagyon dinamikusan csökkent, azt már látjuk, tehát ez egy jó pont. A fizetési mérleg nagyon sokat javult, ez is egy jó pont. Tehát van két jó pontunk, és ez azt jelenti, hogy míg 2022 őszén, nem véletlenül volt ez egy nagyon nehéz időszak, akkor itt a feltörekvő országokat nézzük ezen az ábrán, a leggyengébb 10%, legsérlékenyebb 10%-ba tartozott Magyarország. Ahhoz képest most már feljutottunk, és javult a megítélésünk, és most már gyakorlatilag így az alsó harmad felső részében vagyunk, vagy alsó harmadnál járunk, tehát még mindig a sérülékenyek vagyunk, de már sokat javult a megítélésünk, és ebben ennek a két tényezőnek volt döntő szerepe, és a fiskális politikáról szintén volt szó, az az egyik tényező például, aminek még van potenciálja, hogy javítson ezen a továbbiakban. Ez nem rajtunk múlik. Egy pár gondolatot a pénzügyi piaci helyzetképről, amit azért tartunk fontosnak, mert egyrészt az inflációra, de az egész gazdaság működésére nagyon fontos szerepe van, és többször előkerült már az amerikai kamatpálya, amit innen nézve nem tűnik olyan fontosnak, hogy ezt miért is nézegetjük, de ha azt nézzük, hogy Amerikában még januárban ilyen 3-3,5% körüli kamatot árasztak idén év végére, tehát egy nagyon dinamikus, gyors kamatcsökkentést az Egyesült Államokban. Most már úgy tűnik, hogy arra számítanak a piacok, hogy inkább 5% körül marad, vagy egy picit tud csökkenni 5% köré. Tehát ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a magyar kamatszint az magas-e vagy alacsony, akkor érdemes azt figyelembe vennünk, hogy az amerikai kamatszint az körülbelül 5% környékén várható a piacok szerint év végéig. Tehát hogy ez egy adottság az egész globális világgazdaságnak, ehhez egy kisnyitott, feltörekvő ország, mint Magyarország, ehhez alkalmazkodni kell, és ezt figyelembe kell venni a kamatdöntéseknél, nyilván egy magnak is, de a tervezésnél a hazai vállalkozásoknak. Ami szintén egy nagyon fontos összetevője a pénzügyi piacoknak, hogy az állampapírpiaci hozamok hogyan alakulnak, és itt nagyon sok országot rátettünk, hátsó sorokban egész biztos nem látszik belőle semmi. Itt a piros vonallal van Magyarország ábrázolva, egy 10 éves állampapír hozamunk hogy alakul. Itt látszik, hogy a csúcs valamikor 2022 őszén volt szintén, az ami volt a legturbulensebb időszak. Ugye meglepő módon hogy ott egy nagyon erős, éres kamatemelés volt a jegybank részéről, és ennek ellenére onnan indult a csökkenés a hosszú hozamokba. Ez egy nehéz és bonyolult összefüggés. Ami viszont az elmúlt hónapokra jellemző, hogy ahogy az amerikai hozamok, úgy a régiós és hazai hozamok is emelkedtek, sőt, ez a külső környezet olyannyira kedvezőtlen, hogy a magyar hozamok még jobban is emelkedtek, mint ezek a fejlett piaci hozamok, és itt fönt a táblázatban ezek látszódnak, hogy Németországhoz képest közel 1%-kal, 70 bázisponttal emelkedett éveleihez képest a hosszú hozam a magyar államnak, tehát egy nehezebb terep az, ahol most mozgunk. És ez valamennyire megmutatkozik a forint árfolyamának a mozgásában is. Itt egy elmúlt egy év időszakát tettük rá, plusz-minusz 10% a hátsó nézőknek, hallgatóságnak mondom, hogy látszódjon, hogy mi van az ábrán. Itt szintén pirossal szerepel a hazai adat, és a régiós adatok mellett még az euró teljesítményét tettük rá. Látszik, hogy a cseh korona volt az, amelyik a legtöbbet gyengült, fölfele van a gyengülés ezen az ábrán, kb. 8%-ot az elmúlt időszakban. Forint ennél egy kicsit kevésbé, 6% körüli leértékelődés mutatott, és a másik oldalon van a lengyel zloty, tehát itt a lengyel-magyar gazdaság összefüggéseiről már volt szó a korábbiakban, valamennyire ez is egy lenyomata egy gazdaságnak, hogy a devizája hogyan teljesít, és az mindenképpen fontos az egész képből azért megállapítani, hogy ez az időszak, ez az elmúlt egy év, volatilitás, változékonyság szempontjából már jóval kedvezőbb, mint a korábbi egy-két év, tehát hogy ez már egy viszonylag stabil időszak volt, de ezeket a mozgásokat, ahogy a globális kockázati környezet változik, ezeket a régiós devizák ez ugyanúgy visszatükrözik, tehát itt azért továbbra is azt kell, hogy érzékeljük, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy milyen környezetben mozgunk. Mi várható a régiós jegybankoktól, és ez követően térek át a hazai helyzetre. Itt a régióban úgy tűnik, hogy a Lengyel Jegybank türelmesen vár, és nem várnak tőle igazából az idejében kamatcsökkentést, és nagyon szorosan éppen hasonló szinten vannak, mint a cseh jegybank. A csehektől viszont folyamatos csökkentésre számítanak, ők május elején fognak legközelebb kamatot dönteni. Áttérve, itt már nagyon gyors leszek a hazai képre. Említettem már, hogy az alapkamat, amit itt pirossal ábrázoltunk, az tavaly ősz óta csökken. Ugye előtte volt ez a 2022 őszén nagyon turbulens időszak, egy speciális időszak volt, ekkor egy egynapos kamattal egészen 18%-ig emeltük, ezzel sikerült a pénzügyi piaci stabilitást biztosítani. Először ezt kezdtettük csökkenteni, majd az alapkamatból, és ugye most ez a 8% közelében csökkent már, és jövő héten lesz a következő. Ezeken nem fogok már egyesével végigmenni, hogy milyen tényezőket vesz figyelembe itt a nemzetközi tényezők közül, amit kiemelnék a feltörekvő piacok megítélése, és ez nagyon látszik, hogy ahogy geopolitikai kockázatok, meghatározó nagy jegybankoknak a váratlan kommunikációi előjönnek, akkor ezek tudnak mozdulni. Nyilván a szűkebb külső környezetünk a külső dezinfláció szempontjából nagyon fontos, Eurózónában mi történik. Talán ezeket emelném ki. A hazai folyamatokból dezinflációt látjuk, hogy erős volt ebben az előttünk, vagy mögöttünk lévő időszakban. Úgy látjuk, hogy kedvezően alakult. Előre tekintve egy nehezebb időszak jön, most mi arra számítunk, hogy egy picit vissza fog majd az év közepén emelkedni az infláció, tehát itt a rövid bázis mutatók azok kedvezők voltak, de azért most azt látjuk, hogy előre tekintve ez már egy magasabb inflációs, picivel magasabb inflációs időszak következik. Az EU forrásokról sok szó esett, voltak itt kedvező hírek, amiket a pénzügyi piacok reagáltak, de nyilván van egy nagy kivárás, hogy ezek valóban érkeznek-e, illetve teljes összeg fog-e tudni majd érkezni, és ami még nagyon fontos, a fizetési mérleg, erről már részletesen beszéltem. Ami tényezőket még külön kiemelnénk itt az infláció szempontjából, a szolgáltatások, piaci szolgáltatások. Itt a következő időszakban várunk arra, hogy ezek miatt fog egy picit emelkedni, hiszen itt egy visszatekintő árazást láttunk az első hónapokban az év elején. Ezért várjuk ezt az átmeneti emelkedést. Az év második felében az nagyon fontos, hogy hogyan fog alakulni az infláció. Itt a várakozások az elsődleges szempont. Mi folyamatosan mérjük, figyeljük a lakossági várakozásokat, és az alapján eddig kedvező kép volt, csökkent az inflációs várakozás. Ennek a fenntartása nagyon fontos. Nemzetközi monetáris környezetről már sokat beszéltünk. Kockázati megítélés. Ami itt a költségvetésről szó volt, az egy kulcs tényező, tehát elhangzott az, hogy most nem májusban fog elkészülni a költségvetés, hanem év végén. Ez olyan szempontból lehet akár jó hír is, hogy akkor már több információ lesz és megalapozottabban lehet, illetve hát az idei évi költségvetésben is még van lehetőség változtatni, illetve azokat az egyensúlynövelő intézkedéseket megtenni, amiket a kormány tervez. A külső egyensúlyi folyamatok szintén kulcs tényezők, itt mi kedvező tényezőket látunk. Ami nagyon fontos, és a monetáris tanács erre felhívja a figyelmet, hogy nem szabad meglepni se a piacokat, se a gazdasági szereplőket a monetáris politikának, és erre törekszik, és folyamatosan mérjük azt, hogy mit várnak az elemzők, és ez a legutóbbi döntésnél is így volt. Igyekeztünk összeszedni, összesen 33 elemző háztól sikerült begyűjtenünk, hogy mire számítanak az aktuális döntésnél, és látszik, hogy ez a legutóbbi kamatdöntés, ez pont megegyezett az átlagos medián várakozással, és azt is figyeljük, hogy előre tekintve mire számítanak az elemzők, piacok, gazdasági szereplők, mit várnak a jegybanktól. Mi itt azt érzékeltük, hogy ez egy nagyon széles skálán szóródik, mind fél évre, mind évvégére ez a két dátum szerepel itt az ábrán. Ezzel kapcsolatban azért tett a monetáris tanács határozottabb véleményt, ugye azt jeleztük, hogy a 6,5-7% lehet az a tartomány, ahol június végére reálisan eljuthat a irányadó kamat a mostani 8,25%-ról.
Bocsánat, az a 4% decemberre a Nemzeti Bank?
Nem, ez az elemzői közösség. Tehát azért is mondom, hogy erre is volt egy utalás, hogy ez a 4 és 7% közötti szóródás, ezt, ennek az alsó felét ezt túlzottnak gondoljuk. Tehát az év végére is volt egy ilyen finom jelzés, tehát arra azért kevés esélyt látunk, hogy ilyen szintekre eljussunk, de van olyan elemző, aki ezt mondta márciusban, most gyűjtjük még a jövő hétre a frisseket, lehet, hogy ezek eltűntek már azóta. Picit visszakanyarodva a legelső diára, ezek a 70-es évek tapasztalatai, az nagyon fontos, hogy a hosszú távú historikus tapasztalatok azt mutatják, hogy nincs ingyen ebéd, tehát egy magas reálkamatra van ahhoz, pozitív reálkamatra van ahhoz szükség, hogy stabilan az árstabilitást elérjük. Itt világos kékkel látszik az időszaka, amikor ezt a 70-es években ugye a terület ábra az, ami a 70-es évekre vonatkozik, és a pöttyök mutatják a mostani időszakot, illetve a vonalak. Itt az látszik, hogy a 70-es években egy negatív reálkamat, tehát az inflációnál alacsonyabb kamatot tartottak fenn a fejlett gazdaságok, és ez megbosszulta magát. Utána nagyon hosszú ideig kellett nagyon magas pozitív reálkamatokat fenntartani. Most úgy tűnik, hogy ez a lecke, ez mindenki fejében ott van, tehát ezzel mindenki szembesült, és mind a fejlettek, mind a feltörekvő jegybankoknál úgy tűnik, hogy megpróbálják ezt a pozitív reálkamatot minél előbb elérni, és egy mérsékelt reálkamatot fenntartani, és ezzel elérkezni a stabil inflációs környezethez. Végezetül rátérve, hogy most hogy állunk ebben a reálkamatos képben, itt nagyon sok országot tettünk fel, ebben vegyesen vannak fejlett és feltörekvő országok, pirossal van jelölve Magyarország, és az látszik, hogy mostani ez a legfrissebb helyzet, itt az egy hónapos hozamokat vetjük össze az aktuális elérhető visszatekintő inflációval, tehát ez egy ilyen kevert mutató. Most ez a 4% körüli magas pozitív reál kamat, ez úgy tűnik, hogy a régiós országok mintájához közelít már, és a feltörekvő országoknak körülbelül a középmezőnye van, tehát ez se nem túl magas, se nem túl alacsony, ez egy biztonságos szintnek tűnik. Ehhez képest a fejlett országok is valahol itt ezeken a régiókban vannak, tehát itt van az eurózóna, font, vannak országok, akik ennél alacsonyabban próbálkoznak, Egyiptomban a legvégén őket azért nem említeném a követendő példának, tehát hogy mindenképpen az fontos ebből az ábrából, itt egy pozitív rá kamatos környezetre kell felkészülni, és ez vezethet el minket az árstabilitáshoz. Összefoglalásképpen csak amit még kiemelnék, hogy mi az árstabilitás mögötti változó környezetnek a főbb tényezői, és ez visszautal az eddigiekre, hogy Magyarországon az árfolyam begyűrűzés, a deviza árfolyamnak a szerepe nagyon sokat változott, és egészen más a mostani helyzet, mint a 2010-es évtizedben volt. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy a pénzügyi piaci, devizapiaci stabilitás az nagyon fontos, enélkül nem lehet inflációs árstabilitás elérni. Inflációs szerkezetének átalakítása szintén lényeges. Államadóság devizaránya stabilitás szempontjából is nagyon fontos egy pénzügyi piaci stabilitás, egy árfolyam stabilitás, és mindez összességében egy elvezetett minket egy árstabilitáshoz, ami az egész gazdaság érdeke. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a jegybanknak az a célja, hogy elérje az árstabilitást, de ez nem egy önző cél, hiszen ezzel az egész gazdaság működését tudja biztosítani és megalapozni. Köszönöm szépen a figyelmet, én szerettem volna.